Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kellemen Imre atya vagyok, nagy örömmel és szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, a Csúcs és Forrás című liturgia magyarázó műsort hallják. A szentmisét elemezzük részről részre, és az előző részben eljutottunk a szentmise második nagy részéig, az eukarisztia liturgiájáig. Azon belül is beszéltünk már a felajánlásról, és ezután most elérkezünk a szentmise központi, kiemelkedő cselekményéhez, az eukarisztikus imához, ami egy hálaadó és megszentelő imádság. A felajánlási könyörgés után ezt a hosszú imádságot egy rövid párbeszéd vezeti be a pap és a hívek között. Ez így hangzik, hogy az Úr legyen veletek és a te lelkeddel. Emeljük föl szívünket, fölemeltük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek, méltó és igazságos. Ez a kis párbeszéd minden szentmisében, minden eukarisztikus ima elején elhangzik, és ki is fejezi ennek a hosszú központi imádságnak a lényegét. Ez pedig az, hogy fölemeljük a szívünket, vagyis ha lehet úgy mondani, még jobban odafigyelünk, mert egy fontos imádság következik, és a pap magához kapcsolja a híveket az imában, amelyet az egész közösség nevében ő intéz Jézus Krisztus által a Szentlélekben az Atyához. Így az egész közösség csatlakozik Krisztushoz, Isten csodálatos tetteinek a magasztalásában és az áldozat felajánlásában. Az eukarisztikus ima központi része az átváltoztatás, amikor a pap szavára a Szentlélek által a felajánlott ostjából és borból Jézus Krisztus teste és vére lesz. A miséző pap itt a rendelés vagy a szerzés szavait mondja, amelyek azok a szavak, amit Jézus mondott annak idején az utolsó vacsorán tanítványai körében. Ezek a szavak minden eukarisztikus imában szerepelnek, és a legfontosabb részei annak. Éppen ezért a régi misekönyvekben külön nagybetűvel is volt ez a rész nyomtatva, ezzel is felhívva a pap figyelmét arra, hogy itt nagyon fontos rész történik, különösen is figyeljen oda, és szóról szóra teljesen pontosan mondja ki ezeket a szavakat. Éppen ezért, mert ennyire fontos szóról szóra szabály szerint mondani az eukarisztikus imát, ezért nevezik azt kánonnak is, ami azt jelenti, hogy szabály, zsinórmérték, a cselekmény normája, vagyis egy olyan cselekmény, amelynek kötött formája van, meghatározott rendje, amely szerint végezni kell azt. Amikor pedig nem kánonnak, hanem eukarisztikus imának hívjuk a szentmise ezen részét, akkor arra gondolunk, hogy alapvetően ez egy hálaadó imádság. Az eukarisztia szó az hálaadást jelent, és valóban az egész eukarisztikus imában kiemelkedően fontos szempont a hálaadás. A keleti egyházban pedig anafórának nevezték az eukarisztikus imát, amelynek a jelentése az, hogy fölemelés. Vagyis ez az imádság az adományok és a szívek felajánlását jelenti. A történelem során ilyen anafórából, vagyis a keleti egyház eukarisztikus imájából több is kialakult, és a miséken különböző anafórákat mondtak, míg a nyugati egyházban sokkal inkább az egyedüli római kánon lett a meghatározó, amely 1500 éven keresztül egészen a II. Vatikáni zsinatig egyedüliként szerepelt a latin misekönyvekben. A II. Vatikáni zsinat úgy döntött, hogy meghagyja a római kánont első és legfontosabb eukarisztikus imának, de lehetőséget ad arra, hogy újabb eukarisztikus imák is szülessenek és bekerüljenek a misekönyvbe. Ez így is történt, és 1968. májusában három új eukarisztikus imával egészítették ki a misekönyvet, majd a későbbiekben ehhez még újabb eukarisztikus imák csatlakoztak. Így ma egy miséző pap A megfelelő szabályok betartásával általában minden misénél saját maga eldöntheti, hogy a misekönyvből melyik eukarisztikus imát szeretné végezni. Mindegyik eukarisztikus imában kidomborodik egy-egy szempont, ami miatt érdemes azt választani. Az első eukarisztikus ima, vagyis a már említett római kánon, az talán kicsit hosszabb a többi eukarisztikus imához képest, viszont mindenképpen felbecsülhetetlen értéke az ősisége, vagyis hogy itt az egyház hagyományos, megszentelt imádságáról van szó, és ezentúl fontos benne az is, hogy a megfogalmazása különösen is ünnepélyes, díszes, amit ezáltal még jobban ki akarja fejezni az Isten felé irányuló magasztalásunk, dicsőítésünk nagyságát. Ebben az első eukarisztikus imában olyan részek is szerepelnek, amik a többi eukarisztikus imában nem kerülnek elő, ilyen például a szenteknek, az ősegyház vértanúinak a felsorolása, illetve a hosszabb, kiemeltebb megemlékezés a szentmisén jelenlévőkről, az élőkről, valamint az elhunytakról. Egyes alkalmakkor, főünnepeken külön kiegészítés is található ehhez az eukarisztikus imához, vagyis mindenképpen ilyen alkalmakkor, például húsvétkor érdemes ezt az imádságot venni a szentmisében, hogy elhangozzék a külön erre az alkalomra szóló betétje is. De ezeken kívül is alapvetően kiemeltebb, fontosabb miséken, ünnepi alkalmakon érdemes az első, vagyis a római eukarisztikus imát választani. A második eukarisztikus imádság az elsőhöz képest sokkal rövidebb, ezért is szokták rövid kánonnak is nevezni. Ez igazából egy ősi imádságnak a beemelése a vatikáni zsinati nyugati liturgiába, 220-250 között íródott, eredetileg görög nyelven. Mindenképpen előnye a rövidsége, a tömörsége, és azt, hogy nagyon egyértelműen, egyszerűen kifejezi az eukarisztikus imának a lényegét, a mondani valóját. A harmadik eukarisztikus ima az egy vatikáni zsinat korabeli liturgikus szakembernek, Vagaginninek az összeállítása, aki különböző ősi elemeket, motivumokat használt fel ahhoz, hogy egy egyértelmű, kicsit hosszabb eukarisztikus imát szerkesszen, mint a második. Különösen is kihangsúlyozódik ebben az eukarisztikus imádságban a szentmise áldozat jellege, illetve az egyetemessége. Vagyis ebben az imában konkrétan imádkozunk az egész világ békéért és üdvösségért. Azt is fontos megjegyeznünk, hogy ebbe az eukarisztikus imába minden alkalommal bele lehet fűzni az adott napnak a szentjét, meg lehet említeni a nevét, illetve a gyászmiséghez külön kiegészítést tartalmaz, ami talán a többi eukarisztikus imához képest mélyebben, szebben fejezi ki részvétünket az elhunytak felé. A negyedik eukarisztikus imádság az a harmadikhoz hasonlóan szintén a II. Vatikáni zsinat korabeli új alkotás, néhány kiemelkedő teológusnak a munkája, és ami jellegzetessége az az, hogy teológiailag elég mély, az üdv történetet nagyon szépen végigvezeti, beszél a teremtésről, bűnbeesésről, a választott néppel kötött szövetségről, a megtestesülésről, a Szentlélek elküldéséről, és mindezt úgy teszi, hogy az egésznek nagyon pozitív, derűs, örömteli a kicsengése. Ökumenikus kánonnak is szokták nevezni, mivel nyitott minden ember felé, azt imádkozzuk benne például, hogy Emlékezzél meg egész népedről, és mindazokról, akik őszinte szívvel keresnek téged. Vagy emlékezzél meg minden megholtról, akiknek hitét egyedül te ismerted. Ezen a négy legfontosabb eukarisztikus imán kívül a misekönyv tartalmaz még egyebeket is, például az úgynevezett svájci kánonokat, amelyek 1974-ben születtek, és négy változatban szerepelnek a misekönyvben, 7-es A, B, C és D elnevezéssel. Ezeknek az alapszövege az ugyanaz, és egy-egy szempontban tér egymástól a négy változat. Az első változat azt a gondolatot emeli ki, hogy Isten vezeti az egyházat. Mint egykor az úttalan pusztán átvezetted választott népedet, úgy vezeted most is az egyházat szent lelked ereje és fénye által. Imádkozzuk ebben az eukarisztikus imában. A második, a B változat, az azt emeli ki, hogy Jézus a mi utunk. Az út, aki elvezet hozzád, az igazság, aki szabaddá tesz minket, és ő az élet, aki örömre gyújtja a szívünket. A C változat alapgondolata, hogy Jézus a szeretet példaképe. Ő szerette a szegényt, a beteget, a kitaszítottat és a bűnöst, nem ment el részvét nélkül semmiféle ínség mellett. Hangzik a szép gondolat, míg a negyedik D változat, az pedig az egyház az egység útján címet viseli, és azért imádkozunk benne például, hogy add, hogy egyházad ebben a megosztott világban az egység és a béke eszköze legyen. Amint hallottuk tehát, többféle eukarisztikus ima szerepel a mai misekönyvben, de mindegyiknek a csúcspontja az átváltoztatás szavai az Úr felmutatással, amelyet megelőz a Szentlélek hívása, a lélekhívás. Ez a központi rész úgy fejeződik be, hogy íme hitünk szent titka, amire hívek válaszolnak, haláladat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk föltámadásodat, amíg el nem jössz. Ezt a csúcspontot minden eukarisztikus imában megelőzi az úgynevezett prefáció, vagyis hálaadó rész, és a sanctus, a szent vagy ének, ami szerves része az eukarisztikus imának, majd pedig az átváltoztatás szavai után, különböző megemlékezések és közbenjáró imák után érkezünk el a záró dicsőítéshez, vagyis doxológiához, ami úgy hangzik, ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélek egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Amen. Ezzel az eukarisztikus ima véget is ér, és a szentmise következő részeivel már műsorunk következő részében fogunk foglalkozni. Köszönöm a figyelmet, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Csúcs és forrás. Kelemen Imre atya liturgia magyarázatát hallották.
Mária Rádió. Az imaórák liturgiája. Az olvasmányos és napközi imaóra következik.